2001 óta segíti a Debreceni Egyetem a hallgatókat, hogy a tanulás mellett mentálisan is kapjanak támogatást. Az intézmény mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központja egyéni és csoportos tréningeket tart a diákok számára, segíti a fogyatékkal élőket, az utóbbi években pedig a dolgozókat is. Új programjuk az iránytű, amellyel a pályaválasztás előtt álló középiskolások számára szerveznek beszélgetéseket, rövidesen pedig a külföldi hallgatókkal is foglalkoznak. Erről hallhatják most következő beszélgetésünket.
A mai világban mennyire stresszes időszak a diákok számára a vizsgaidőszak, illetve az érettség és a felvételi. Berényi András, a Debreceni Egyetem mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központ vezetője.
Hát azt gondolom, hogy nagyon összetett ez a téma, hiszen ha azt vesszük, hogy az egyetemi elvárásoknak való megfelelés az azért egyre növekszik, illetve azt is látjuk, hogy azért az átalakulás, ami a felsőoktatásban történt, két dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik ugye ez az osztott képzés, az úgynevezett bolognai rendszer, illetve a kreditrendszer új kihívásokat hozott. Ugye én ebben a régi rendszerben tanultam, és aztán közben, hogy a segítői munkát végeztük, bele nőttünk, vagy bele szoktunk ebbe az új rendszerbe. Ennek sok előnye, de sok nehézsége is van, hiszen nagyon gyakran a stresszes tárgyakat a hallgatók megpróbálják későbbre tolni, vagy nagyon gyakran ugye a vizsgázás tekintetében is igyekeznek olyan megoldásokat találni, ami például kiváltja a vizsgát, a szóbeli vizsgát, nagyon sok írásbeli feladat van, nagyon sok írásbeli számonkérés van, és én azt szoktam mondani, hogy leginkább a legstresszesebb rész az a szorgalmi idő utolsó egy-két hete, mert akkor derülnek ki, hogy hol kell pótolni az elmaradásokat, a vizsgára való bejelentkezés, vagyis igazából nem is a vizsgaidőszak, hanem a vizsgaidőszak előtti rész, és a vizsgaidőszak utolsó hetei, amikor meg ugye már összecsúsznak a vizsgák, nem úgy alakulnak a tervek, ahogyan ők tervezték. A másik rész pedig ugye a felvételi kérdése, ez pedig abból a szempontból alakult, tehát, hogy nem közvetlenül az egyetemeken felvételiznek a hallgatók, nincs is személyes kapcsolat, hiszen a felvi.hu-ra küldik be elektronikusan a papírokat, viszont az utóbbi években tapasztalunk egy olyat, hogy előtte már megkeresnek majdani hallgatók és szülők egyáltalán a választással kapcsolatosan. Én ezt egy jó tendenciának tartom, hogy kicsit előre gondolkodnak, és nem akkor, amikor már bent vannak az egyetemen. Erre most van egy külön programunk is, ezt tulajdonképpen iránytűnek neveztük el, hogy már a középiskolában a választás előtt megkeresni a majdani hallgatókat, segíteni a választásban, esetleg felkészíteni a tanulási kihívásokra. Ez mindenképpen úgy gondolom, hogy indokolt, és egyre inkább igény is van rá.
Ennek most van az időszaka, ez azt jelenti, hogy önök akkor már több középiskolába elmentek, és konzultáltak, beszélgettek a diákokkal, felhívták a figyelmet arra, hogy önök jelen vannak?
Igen, most kezdjük ezt a programot, most igazából nekünk a 11. évfolyamosok a következő év 11. évfolyamosai, hiszen már a 12-esek eldöntötték ezt a felvételit, illetve azt mindig felajánljuk, hogy szívesen konzultálunk egyénileg is, és az utóbbi időben egyre több ilyen megkeresésünk van, de pont ma egyeztettünk a mai napon, hogy legalább minden hónapban 3-4 középiskolába, sőt még azon is gondolkoztunk, hogy kollégiumokba, középiskolai kollégiumokba szeretnénk eljutni kollégákkal, illetve kortárs segítőkkel, akik maguk is hallgatók, ők is ezekkel a dilemmákkal találkoztak, és igyekeznek segíteni a majdani hallgatókat.
Konkrétan mely kérdésekben tudnak segítséget nyújtani középiskolások számára?
Hát az első, amire szeretnénk őket felkészíteni, hogy miben más, mert hogy tanulás és tanulás között van különbség. Itt az egyik, ami leglényegesebb, a tanulási módszereknek a bemutatása, illetve az, hogy milyen módon lehet viszonylag nagy anyagokat elsajátítani, illetve hogy ő maguk is foglalkozzanak azzal, hogy nem biztos, hogy ugyanaz a tanulási módszer megfelel az egyetemen. A másik meg természetesen a szakválasztással kapcsolatos információk, hiszen nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy bizonytalanok, hova felvételizzenek, milyen szempontokat vegyenek figyelembe, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon jó, hogy egyáltalán valaki beszél erről a dilemmáról, nem családtag, aki esetleg bizonyos dolgokat erőltet, vagy igyekszik olyan szempontból befolyásolni, hanem elmondani a tapasztalatokat, és általában mi azért általános dolgokat tudunk elmondani, hiszen nem tudjuk, hogy az X-ak mit kell biztosítani, vagy mi kell hozzá, de sokszor van ilyen, hogy közvetítünk is. Én azt látom, hogy a karokon a kollégák nagyon nyitottak, és hogyha valaki érdeklődik, akkor most egy rendezvényen kívül is állnak rendelkezésre, hiszen az oktatóknak is az a szempontja, hogy megfelelő helyen, megfelelő szinten tudjanak teljesíteni a hallgatók.
Egyébként stressz és stressz között van különbség? Tehát egy egészséges stressz létezik, és létezik mellette egy olyan, ami akár rombolhatja a diákot, vagy a hallgatót?
Igen, erről nekem van egy elméletem az, hogy maga az élet stressz. Nagyon sok stressz ér bennünket, és nagyon sokszor nem is vesszük észre, mert vannak jó technikáink ezeknek a stressz hatásoknak a kezelésére, de természetesen vannak olyan helyzetek, amikor a stressz túl nő rajtunk, és a kezelése már nem megfelelő, és ilyen esetekben ugye van, amikor facilitál, segít a stressz, és van, amikor leblokkol a hallgató is, de akár egy személy is, hogyha van egy olyan helyzet, amire ő nincs felkészülve, vagy túl sok stressz éri egyszerre. Ezt úgy is szoktam nevezni, hogy bizonyos stresszeket tudunk kezelni, de vannak olyan helyzetek, amikor összecsomósodnak, összpontosulnak a stressz hatások. Mondok egy ilyen helyzetet, vizsgaidőszak van, ünnep előtt vagyunk, párkapcsolati nehézségek vannak, egészségügyi problémák vannak, családi konfliktusok vannak. Ez nagyon gyakran egyszerre jelentkezhet, és ilyenkor nagyon gyakran nem tudja az illető ezeket a helyzeteket kezelni, és valamilyen módon megbillen a lelki egyensúlya. Vagyis azt kell mondani, hogy a stressz az velünk él, ugye van is a Selye János, aki ezzel foglalkozott, ő ugye azt mondja, hogy az életünk a stressz, de vannak olyan hatások, illetve nagyon gyakran vannak olyan embertársaink, akiknek nincsenek stratégiáik arra, hogy ezeket a stresszeket tudják kezelni, vagy kompenzálni. Vagyis azt szoktunk mondani, hogy nem is az a kérdés, hogy mennyi stressz ér, hanem hogy hogyan tudjuk a stresszt kezelni, illetve milyen olyan módszereink vannak, amely a kikapcsolódást, illetve a pihenést tudja segíteni.
Önöknél milyen programok, vagy milyen konzultációk vannak, amelyek segítenek a diákoknak a stressz leküzdésében?
Akkor röviden csak annyit, hogy 2001 óta van egy olyan programja a Debrecen Egyetemnek, hogy igenis segíteni kell a hallgatókat abból a szempontból, hogy a tanulás mellett mentálisan, pszichésen is kapjanak megfelelő támogatást. Ez már ugye a nyugat-európai egyetemeken már évekkel, évtizedekkel ezelőtt elindult, és így Debrecenben is elkezdődött ez a program. Itt főleg az a cél, hogy az egyéni konzultációk, illetve csoportos tréningeket nyújtsunk a hallgatók számára, ami mind azt segíti, hogy ők ezeket a stressz hatásokat akár a felsőoktatásban szerzett stresszt, vagy akár a magánéletből következő stresszt tudják kezelni. Az elsődleges az egyéni konzultációnak a biztosítása, ami négy szem közti helyzetet jelent, anonim, ezért a hallgatónak nem kell fizetni, és a titoktartást mindenképpen feltételként szabjuk. És vannak olyan tréning formáink, stresszkezelő tréning, autogén tréning, önismereti tréning, kommunikációs tréning, esélyegyenlőségi tréning, ami mind azt igyekszik azokat a készségeket, kompetenciákat fejleszteni, ami ezekben a krízis helyzetekben, stressz helyzetekben segíti a hallgatót, hogy ezzel meg tudjon birkózni, illetve vannak olyan szemléletformáló, C-típusú, úgynevezett szabadon választható tárgyak, amik Párkapcsolati Szabad Egyetem, Mentálhigiénés Filmklub, ahol ilyen praktikus témákkal is foglalkozunk, és próbáljuk az úgynevezett mentálhigiénés szemléletet, kultúrát fejleszteni, hiszen úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy valaki nem veszi ezeket a szolgáltatásokat igénybe, de a későbbiekben, mint jövőbeni értelmiség, tanárként, cégvezetőként ezeket az információkat majd tudja hasznosítani. Ez az első lépcső. A második lépcső az a fogyatékossággal élő hallgatóknak a támogatása. Közel 300 hallgatóval vagyunk kapcsolatban, akik a felsőoktatási törvényből adódóan ugye pluszpontszámot kaptak a felvételi kapcsán, és nekik nyújtunk szolgáltatásokat életvezetésben, szállítási szolgáltatás, diáksegítői segítséget nyújtunk, különböző tanulássegítő eszközöket kölcsönlünk, fénymásolásban adunk segítséget, de ha például olyan a fogyatékossága, akkor a személyi segítést is tudunk nyújtani. Elég egyedülálló itt az egyetemen, hogy van egy egyesület, ez a Lelki Erő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület, ami abban unikum, hogy ez az egyesület együttműködési szerződés kötött az egyetemmel, vagyis az egyetem az egyesülettel, és egymást kiegészítve a mentálhigiénés központ és az egyesület látja el ezeket a feladatokat. Az utóbbi időben pedig már pár éve 4 alkalommal családbarát munkahely is lett az egyetem, úgyhogy új kihívást jelent a hallgatók mellett a dolgozóknak az ellátása. Ez 2 nagy területet jelent, vannak családi, közösségi programok, most éppen készülünk a jégkarnevára, családi jégkarnevára, de van állatkerti program évről évre, de van mikulásvárás, nyári tábor, amiben igyekszünk a dolgozókat, illetve a gyermekeiket elérni, és a dolgozók számára is nyújtunk egyéni konzultációt, illetve csoportos tréningeket. És most, ami friss, hogy évek óta nagy kihívást jelentett a külföldi hallgatók nagy létszáma, bizonyára ugye lehet hallani, hogy a 30 000 hallgató közel 6 000 külföldi, és többször megjelent ez az igény is, hogy számukra angol nyelvű szolgáltatást tudjunk biztosítani, és az egyetem most döntött erről, úgyhogy úgy tűnik, hogy március 1-től egy átfogó ellátást fogunk az itt tanuló hallgatók számára nyújtani. Úgyhogy azt kell mondani, hogy tulajdonképpen ugyanazzal a létszámmal, ugyanazon infrastruktúrális feltételekkel ezt a 4 területet látjuk el, és ahogy az elején beszéltünk, végül is ez egy kihívás, egy nagy megtiszteltetés, egy nagy felelősség, és valószínű, hogy ezt újra kell gondolni, hogy hogyan lehet szakmailag, illetve a feltételeket biztosítva a továbbban is nyújtani ezeket a szolgáltatásokat. Most kezdtük el azt a statisztikát, hogy mikor jelentkeznek az új kliensek, az új hallgatók, és az a tapasztalat, hogy egyre kevésbé lehet érezni a szorgalmi időt és a vizsgai időszak közötti különbséget, úgyhogy volt is egy idő, amikor volt egy időszak, hogy bezártunk, és most azt látjuk, hogy nem lehet ezt megoldani, mert mindig vannak olyan helyzetek, amikor igényelnek bennünket. Általában meg szoktuk kérdezni, hogy döntöttek, hogy hozzánk fordultak. Egyre kevesebb fenntartás van, én azt látom a hallgatókban, egyre inkább az a szempont kerül előtérbe, hogy valaki ajánlotta. A szobatársam, az ismerősöm, a barátom, az évfolyamtársam járt már itt, és azért jövök, vagyis egy ilyen bizalmi szerepet tölt be a másiknak az ajánlása. Illetve a honlapunkon vannak különböző pszichológiai témájú tesztek, kérdőívek, és nagyon gyakran az a tapasztalat, hogy kitöltve a kérdőívet, utána fordulnak hozzánk. Úgy van megszerkesztve a kérdőív, hogy az eredményhez kapcsolódóan ajánlást teszünk a segítségnek a mikéntjére, és ezt most tapasztaljuk, hogy ez az eredmény segíti ahhoz a hallgatót, hogy ide fordul, de sok esetben magát a dolgozót is.
Olyan előfordult már, hogy hallgatótársak, barátok észrevették, hogy valaki bajban van, és ők jöttek önökhöz segítségért? Mert egyszerűen a stresszben vagy komoly problémákban lévő diák nem mert, vagy nem akart önökhöz fordulni, és bezárkózott?
Szerintem egyre inkább, hiszen ez arról szól, hogy valaki panaszkodik, hogy valami gondja van, és a másik azt mondja, hogy te mit gondolsz, hogy nem kéne elgyere, vagy én is egy ilyen hasonló helyzetben voltam, vagyis ezt mi kortárs hatásnak mondjuk, hogy a hasonló helyzetben lévő kortárs ad egy támaszt. Van is egy csoportunk, akik hallgatók, egy képzéssel vettek részt, és nekik az a feladattuk, hogy különböző rendezvényeken, programokban jelenjenek meg, és segítsenek a hallgatótársaiknak azzal kapcsolatosan, hogy milyen segítséget tudnak itt kapni a DEMEC-ben, ugye ez a rövidítése a központunknak. Nekik most az a nevük, mert mindig változik, most, hogy ők a Piros Pont kortárs segítő csoport. akik főleg pszichológus hallgatók, pszichológia szakos hallgatók, de vannak érdeklődők, akik a saját körükben igyekeznek a mentáligénés segítséget ajánlani, illetve olyan rendezvényeken, ahol megjelenünk, képviselik a demeket, mondok erre példát, ugye van a Dexpo, amikor várjuk a középiskolásokat, van a Campus Fesztivál, vannak egészségnapok, vannak kollégiumi alkalmak, ahol megjelennek ezek a kortársegítő kollégáink, mondhatjuk így is.
Beszéltünk a jelenről, kicsit beszélünk a múltról, hogy önök annak idején hogyan alakultak meg, mi hívta ezt a központot életre?
Hát a hiány, meg én azt gondolom, hogy az egyetem vezetése felismerte, hogy erre szükség van, hiszen ugye még az integráció előtt, mert itt ez nagyon fontos, hogy amikor még ugye nem volt integrált az egyetem, igyekezett mindenki arra valahogy ezeket a problémákat orvosolni, de nekünk egy igazából a legnagyobb segítséget egy Amerikában oktató professzor volt segítségükre, aki elmesélte, hogy amikor ő ott elkezdett oktatni, akkor felhívták a figyelmét, hogy bizonyos hallgatók hozzá fognak fordulni különböző speciális igényekkel. És tulajdonképpen ő képviselte azt, hogy valami hasonló szolgáltatásra szükség lenne itt a Debreceni Egyetemen. Több helyen is voltunk, először egy irodában, az integrációs irodában, amelyik volt a központja az egyetemi integrációnak, akkor voltunk albérletben, ilyen oktatói albérletben, a Mikszáth Kálmán utcán, aztán a Piac utcán, és aztán egy uniós pályázatból kifolyólag alakította ki az egyetem ezt a központot, ami már azt mondhatjuk, hogy kicsi, és ugye már most már a Böszörményi kampuszon is van egy irodánk, vagyis úgy gondoljuk, hogy ezt hálózatban lenne jó továbbfejleszteni, hiszen ugye van két vidéki kampusza is, vagy két más városban lévő kampusza is az egyetemnek, és azt szoktuk mondani, hogy ugye az a jó szolgáltatás, ami közel viszi az ellátottakhoz magát az ellátást, úgyhogy ezen is dolgozunk, hogy ezek a lehetőségek minél több helyen elérhetővé váljanak az egyetemnek, illetve azt is el kell mondani, hogy közben egy baba-mama szoba is működik, amit az egyesülettel közösen működtetünk, ami nem csak baba-mama szoba, hanem gyermekmegőrzési lehetőség hétvégeken, amikor ugye vannak a különböző diplomaosztó és egyéb ünnepségek, vagyis igyekszünk minél színesebb programokat nyújtani, és azért hangsúlyozom, hogy program, mert nagyon sokszor ezek a programok adnak egy lehetőséget arra, hogy kapcsolatba kerüljönnek a szolgáltatásainkkal. Például van egy anyahajó klub, ahol a Gyessen-Gyeden lévő kismamáknak, szülőknek havonta van találkozási lehetősége, és először 3-4 ember jött, de most több mint 20-an jelentkeztek be, vagyis hogy nagyon fontos, hogy a nagy létszám mellett legyenek olyan közösségi programok, elfoglaltságok, amelyek egymáshoz közelítik a hallgatókat is, illetve a dolgozókat is.
Gondolom nehéz számokról beszélni, mégis annak idején, amikor indultak, mekkora forgalmat bonyolított le a központ, és ez már hova nőtte ki magát?
Hát igen, ez tényleg a számok nem mutatják, de azért mégis fontos ezt kiemelni, hiszen az elején, amikor indultunk, ugye még nagyon újak voltunk, tapasztalatlanok is voltunk, tudtuk, hogy szeretnénk valamilyen szolgáltatást elindítani, nagyon sokat igyekeztünk bemutatni a szolgáltatásainkat, szórólapokat, plakátokat eljuttatni a hallgatókhoz. Akkor örültünk, hogyha hetente 10-20 új jelentkezőnk van. Ez körülbelül most már 4-5-ször meg sokszorozódott, illetve nagyon sokan már több egyére is fordulnak hozzánk, vagyis ugye a tréningek kapcsán, a különböző kurzusok kapcsán, vagyis azt kell mondani, hogy tényleg a változásnak a mikéntje, de ha mondjuk elmondom, hogy 2002-ben kezdtük el a fogyatékkal élő hallgatóknak a segítését, akkor 18 hallgatóról tudtunk. Ma viszont ugye 2020-ban közel 300 hallgatóval van kapcsolatunk. Ez nem csak arról szól, hogy több hallgatót vett fel az egyetem, hanem ugye már úgy keresnek meg sok esetben, hogy hallották, hogy itt vannak szolgáltatások is, akkor ők ide jönnének az egyetemre. Vagyis inkább a tendenciát tartom fontosnak, mert a számok, ugye ez nem csak azt jelenti, hogy hányan jelentkeznek nálunk, hanem hogy hányszor, hiszen 4-5 alkalmat vállalunk, vagyis hogy annyi alkalommal adunk egyéni konzultációt, de természetesen, ha szükséges, ez meghosszabbítható, illetve van olyan eset, hogy tovább is küldjük, hogyha olyan típusú a probléma, probléma, akkor van pszichiáter kolléga, van klinikai szakpszichológus, aki ezt tovább tudjuk a hallgatókat, dolgozókat irányítani.
Végezetül a hagyományos programok mellett mi várható ebben az évben? Milyen újdonságra készülnek?
Köszönöm a kérdést, mert tényleg azt kell mondani, hogy minden évben igyekszünk a kihívásokhoz adódóan alkalmazkodni, és ami már régi tervünk, hogy ugye mi tényleg a szemtől szembeni beszélgetésre alapoztuk a szolgáltatásunkat, de közben rövid 10 év alatt megjelent ugye a virtuális tér, a közösségi oldalaknak a használata. Most úgy néz ki, hogy át fogják alakítani a honlapokat az egyetemen, és igyekszünk, régi vágyunk, hogy egy online tanácsadási formát is szeretnénk bevezetni, ami olyan szempontból lenne fontos, hogy egy ilyen úgynevezett alacsony küszöbű szolgáltatást jelentene, hogy sokan ugye az anonimitás kapcsán lehet, hogy jobban megnyílnak online térben, és azt szeretnénk utána majd felajánlani, hogy lehessen személyesen is találkozni, illetve szeretnénk egy olyan interaktív honlapot is kialakítani, ahol olyan információk is megtalálhatók, ami a mentáligéni, illetve a stresszkezeléssel kapcsolatosan jelent megoldás. Most van is egy ilyen közös programunk a könyvtárral, pár héttel ezelőtt volt ennek a megnyitója, ez az úgynevezett könyvpatika, hogy ajánlunk olyan irodalmat, olyan könyvet, ami ezekkel a témákkal foglalkozik, vagyis valószínű, hogy nekünk is meg kell újulni, és ebben a kortárs segítők, illetve a fiatal kollégáknak is a segítségét kell igénybe vegyük.
A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjáról Berényi Andrást, a központ vezetőjét hallották.